Kedves hallgatóink, minden évben május 11-én Miskolc város napján adják át a városi kitüntetéseket és díjakat azoknak a magánszemélyeknek vagy szervezeteknek, akik kimagasló munkát végeznek, és ezzel öregbítik a város hírnevét. Idén a Herman Ottó tudományos díjat dr. Kaptai György kohómérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezető tanára vehette át, a műszaki tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenységéért. A professzor 2016-tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 2022-től pedig rendes tagja. 2020. augusztus 1-től a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának elnöke. Kaptai Györggyel Kisnéveres Viktória beszélget.
2022-ben, május 11-én itt Miskolc városnapja alkalmából a díjazottak között szeretnék gratulálni most professzor dr. Kaptai Györgynek, aki a műszaki tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenysége eredményeként kapta meg a Herman Ottó tudományos díjat. Szeretettel gratulálok professzor úrnak először is.
Nagyon szépen köszönöm.
Hogy milyen tudományos munkák és milyen titulusok vannak, ugye, ami az elmúlt években, évtizedekben nagyon meghatározó volt az ön életében, a Miskolci Egyetem is itt a város életében is. Ezekről is szó lesz a következő percekben, de most itt kifejezetten ennek a díjnak kapcsán szeretném először megkérdezni, hogy ez mit jelent az ön számára.
Hát Herman Ottóról gondolom mindenki tudja, hogy Miskolc város szülötte, és a 19. században élt jelentős, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is elismert természettudós volt. Hát én is egy olyan mérnök vagyok, aki félig mérnök, félig természettudós. Más kérdés, hogy Herman Ottó még valós természettudós volt, tehát ő madarak megfigyeléssel foglalkozott a csodálatos Bükkben, ami még ma is csodálatos, hál' Istennek, és még ma is vannak benne madarak. Én azonban főleg nanotudományokkal, nanotechnológiával foglalkozom, ami hát több nagysendel, kisebb méretet jelent. Ott nem nagyon szádosnak már madarak 100 nanométer alatt, viszont rengeteg érdekes jelenség van, és tulajdonképpen a madár születésének a csodája és azokban a sejtekben kezdődik, ahol ez a nagyságrend van, hiszen atomokból, molekulákból, sejtekből épülnek fel az élő szervezetek, többek között a madarak is, tehát így módon végül is valami kapcsolatom van Herman Ottó. Számomra ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy az a város, ahová én 35 évvel ezelőtt 27 évesen megérkeztem, tudatlanul még, hogy hova érkeztem, de azóta már tudom, hogy hova érkeztem, hogy az végül is elismert engem, így 35 év után. Köszönöm szépen.
És ha megengedi, akkor azt szeretném kérni, hogy így még ha nagy léptekkel is, de menjünk végig ezen az úton. 35 évvel ezelőtt érkezett Miskolcra, Tatabányán született, és ugye itt kohómérnökként végzett. Azokról az évekről, hiszen azóta oly sok anyagmérnöknek, kohómérnöknek, ugye most már műszaki anyagtudományi karként működik hosszú évek óta az egyetemen ez a kar, nagyon sok diáknak az életében kísérte a tanulmányokat, oktatta őket is, ugye különböző tudományos munkákban is folyamatosan történnek az együttmunkálkodások a mai napig. Hogyha az ön hallgatói éveig egészen visszagondolunk, akkor mik voltak itt Miskolcon azok az első megtapasztalások, amikkel találkozott?
Hát, ha a hallgatói éveimről is be kell, hogy számoljak, akkor még kicsit hátrébb kell nyúlnunk, mert Tatabányán ugyan megszülettem, de Almásfűzitőn egy vegyipari kohászati gyárnak a lakótelepén nőttem fel, mert édesapám Miskolcon végzett kohómérnök. Neki volt szerencséje 57-ben végezni, ebből következik rögtön, hogy 56-os sajnálatos, úgynevezett sajnálatos eseményekben ő ha akart, ha nem részt kellett, hogy vegyen, aminek aztán elég sok kihatása volt az ő életére. De én a gimnáziumot Komáromban végeztem, majd onnan, hát tulajdonképpen kalandvágyból szovjet tanulmányokat választottam, és a Leningrádi Műszaki Egyetemre kerültem, ahol hát atyai útmutatás alapján kohómérnöki szakon tanultam. Ott végeztem, aztán ott végeztem az aspirantúrát is, és 87-ben, amikor én Miskolcra érkeztem, akkor tulajdonképpen már a műszaki tudományok kandidátusa voltam, ami hát eléggé meglepő, furcsa helyzetet teremtett, mert hogy a magyar tudományértékelési rendszer abban az időszakban a kandidátusságot azt 40-50 év közé tette. Azért, mert Magyarországon kitalálták a kisdoktornak nevezett fokozatot, És hát így aztán ötvözte a kettőt, tehát nálunk volt minden. Ezért a kortársaim akkor az egyetemen, sőt a nálam idősebbek úgynevezett kis doktorok voltak, és én csak azért voltam náluk formálisan magasabb tudományos szinten, persze nem a valóságban, csak formálisan, mert ő Szovjetunióban nem volt kis doktor, tehát ott az ember vagy kandidátus lett, vagy semmi. Hát én kandidátus lettem, ugye, mert hiszen erre kaptam az ösztöndíjamat. Ez okozott némi zavart itt a beilleszkedésben, de szerencsére elvittek sorkatonának, ami természetesen segített a beilleszkedésben, és amikor visszakerültem, hát végül is én a fizikai-kémiai tanszéken kezdtem, Berecz Endre professzor alatt, ott aztán 96-ban lettem tanszékvezető, és 98-ban lettem dékán, és 80-en keresztül voltam a dékán, itt említette, hogy a történelmi kohomjönői karon lettem én dékán, és amikor azt befejeztem 2006-ban, akkor a kart már műszaki anyagtudományi karnak hívták, és ez azt hiszem, hogy egy nagyon fontos mérföldkő volt a kar életében, nem volt ez könnyű, hiszen egy olyan kari tanáccsal kellett elfogadtatni a kohomjönői kar nevének a lecserélését, ami csak kohomjönökökből állt, tehát kis túlzással ilyen csoda jellegű dolog volt, de hát kellett egy kiút, kellett egy vízió, ugye egybeesett az időszak a kohászat megrendülésével, újjáépülésével, de hát az újjáépüléséből még akkor semmi nem látszott, az újjáépülés a 2000-es évek után következett be. Mindenesetre a műszaki anyagtudományi karral új fejlődési pályára állt ez a tudományág. Mi a különbség az anyag és a fém között? Hát a fém az egyfajta anyag. Ismerünk még kerámiákat, megismerünk még polimereket, meg persze közöttük mindenféle kompozitokat, stb. Hát végül is meg kellett alapítani egy kerámia tanszéket, meg egy polimer tanszéket, és természetesen oda emberek kellettek, na de egy mínuszban lévő kar kellett, hogy kitermelje ezeket az embereket, ezért bizony éveken keresztül a nyugdíjba menő fémes kollégák helyére vettünk fel fiatal polimeres kerámikus kollégákat, és természetesen ez a folyamat ez nem ment feszültség nélkül. Mára talán, ugye most már azért eltelt azóta, a kar átalakítása óta 2 évtized, mára úgy nagyjából úgy berázódott a rendszer, és mára azt gondolom, hogy a két új dékánnak, ugye engem Gácsi Zoltán, majd őt Palotás Árpád követte, aki még mindig dékánunk, tehát nekik köszönhetően végül is ez a forradalmi átalakulás aztán konszolidálódott az ő munkájuknak köszönhetően, és én azt gondolom, hogy most egy jó pályán áll ez a kar. De hogyha hozzám is vissza akarunk térni, akkor persze nekem még habilitálni is kellett. Ez volt 98-ban, ugye ez alapfeltétel annak, hogy valaki professzorrá váljon, ez 99-ben megtörtént. Aztán Magyarországon, mert itt annyi féleképpen és annyiszor kell megmérettetni magát az embernek, mint sehol, soha máshol. Itt ugye van még az MTA doktori, ami a Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozata. Ezt én ugyan 2003-ban beadtam, de aztán a bírálatok azok nagyon furcsán alakultak, és végül is csak 2005-ben tudtam emiatt megvédeni, na de hát megvédtem, és ennek köszönhető az, hogy 16-ban az MTA levelező tagja lettem, főleg Rósz András, illetve a miskolci kollégák ajánlásával, akadémikus kollégák ajánlásával, támogatásával, de hát most a közelmúltban, 6 év elteltével alakult ez át úgynevezett rendes tagsággal, tehát most még nincs róla papírom egyébként, de idővel papírom is lesz arról, hogy ettől kezdve én rendes vagyok.
Ez valóban a közelmúlt eseményeihez sorolható, hiszen néhány nappal, néhány héttel ezelőtt történt mindez. Ez miben hoz változás, vagy ez mit jelent?
Hát ezt még nem tudom, hogy őszinte legyek, hogy pontosan mennyivel más a rendes tagság a levelező tagsághoz képest. Biztosan nagyobb elismerés, legalábbis ezt érzem a többiek sugallatából, hogy az én életemben ez jelentette az elmúlt 2 hétben bármifajta változást, ez biztosan tudom mondani, hogy nem. Azon túl, hogy köszönöm szépen a rengeteg gratulációt, amit öntől is, meg másoktól is, kollégáktól, családtól eddig kaptam. Valószínűleg nagyobb felelősséget jelent, idővel feltételezem az akadémiát, és egyre nagyobb szerepet kell vállalnom, bár hozzáteszem, már így is elég nagy szerepet vállalok, hiszen például itt az egyik regionális bizottságnak, ugye a Miskolci Akadémiai Bizottságnak vagyok az elnök, és emellett ugye a műszaki osztály tagjaként 2 úgynevezett bizottságban, akadémiai bizottságban is képviselem őket. Az egyik a Tudomány Etikai Bizottság, a másik pedig az MTMT-nek a koordinációs tanácsa és a tudományos tanácsa, na így lesz a 2-ből 3, ugye. Az MTMT az a Magyar Tudományos Művek Tára, ami hát az, amit jelent, ugye, hogy ez az a szervezet, szoftver, adatbank, ami mögött persze emberek állnak, akik ezt működtetik, felépítik, amelyik arra hivatott, hogy a magyar tudományos eredményeket foglalja össze. Vannak persze nemzetközi adatbankok, de azok óhatatlanul hiányosak, jellemzően a magyar nyelvű műveket csak nagyon ritkán, véletlenszerűen tartalmazzák, tehát a teljes magyar tudományos eredményességet itt az úgynevezett MTMT-ben lehet látni, és természetesen ennek rengeteg ágaboga van, mit tüntessünk fel, mit ne tüntessünk fel, milyen komplex mérőszámokat használjunk, és melyeket tüntessük fel, melyeket ne. Hát például van az úgynevezett presztízs faktor, ami azt jelenti, hogy az egyes folyóiratoknak a nyugati adatbankok a folyóiratokhoz rendelnek egy úgynevezett presztízs faktort, hogy ez most a legjobbak között van, vagy csak a második legjobbak között, stb. Ezt nevezzük Q-indexnek egyébként. És nagy vita van 5 éve arról az akadémián, hogy ezt olyan föl kellett tüntetni ebben a MTMT-ben az egyes cikkeknél, és hát azok a kollégák, akik nem olyan helyeken publikálnak, ahol ez jellemző, azokat ez bántja, mert úgy tűnik, mintha az ő tudományos eredményünk nem lenne olyan jelentős. Hát akik meg jellemzően olyanba publikálnak, azok meg igényelnék, és aztán természetesen most születéképpen születőben van egy kompromisszumos döntés, hogy hát tüntesse fel, aki akarja, magyarul meg fog jelenni mindenkinél egy ilyen kis kérdőjel, hogy szeretné-e láttatni a saját publikációinál ezeket a presztízs faktorokat, vagy nem szeretné láttatni, és akkor mindenki eldönti, hogy ő most büszke rá, vagy szégyelli azok hiányát.
És ugye itt a MAP-nak az elnöke, illetve még azt is említsük meg, hogy 2006-ban megalapította a Bai Zoltán alkalmazott kutatási közalapítvány nanotechnológiai kutatóintézetét, és 2010-től a nanoanyagok csoport vezetője volt a Bajlogiban, ugye, hogy igen, szokás emlegetni, majd 2011-ben a nanotechnológiai osztály vezetője lett, és 2007. júliusától a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Intézet kihelyezett intézeti nanotechnológiai tanszékének volt tanszékvezetője, és tényleg nagyon sok szertágazó az a terület, amit végez. Egy emberként, ha szabad ilyet kérdeznem, mi ad erőt itt a mindennapokban? Motivációt ugye a további lépéshez, mindehez?
Hát a motiváció az részben genetika, részben nyilván azért fogyasztok tápanyagokat is, amelyek a kilokalóriákat és a kilozsulókat biztosítják, meg aztán a családi ház, ahonnan az alap motivációt gyermekként láttam, hogy a szüleim dolgoznak, és dolgoznak, és dolgoznak, és ez a normális, hogy az emberek dolgoznak. Aztán persze a családi háttér, akik ebben támogatnak, és hát az érdeklődés, tehát az egész engem érdekel, és valóban néha sokfelé rohanok egyszerre, és ez természetesen nem mindig fér bele a 24 órába, de tulajdonképpen ez az egész egy egészet alkott. Tehát most visszatérve a Nanotechnológiai Intézet megalapítására, ami az én életemben egy nagyon fontos lépés volt, ugye ez egy kétkörös nemzetközi nyílt pályázat volt, amit aztán sikerült elnyernem nekem és a pályázó társaknak. Ez volt az ország eddig első és eddig egyetlen nanotechnológiai kutatóintézet, ami tehát a Bai Zoltán akkor még alapítvány, ma már KFT keretein belül alapult, és én azóta is részfoglalkozású vezető kutatója vagyok ennek az alkalmazott kutatási KFT-nek, amit ugye a népnyelv Miskolcon Bajloginak nevez, de hát ugye ez nyilván nem a hivatalos cím, de remélem, hogy ezt megbocsátják nekem a hallgatók. Ez egy nagyon fontos szervezet egyébként, több lábon állnak, egyre több városban van kihelyezett tagozat vagy alkutatóintézet. A nevében is benne van, hogy alkalmazott kutatóintézet. Ugye van nekünk akadémiánk, meg abból ugye kiválta az ELKH, 5-ös Lorentz kutatóhálózat a nagy kutatóintézetekkel, meg vannak egyetemeink, melyeken oktatunk és kutatunk, ezek főleg alapkutatások. Próbálom mi persze az egyetemen is alkalmazott kutatással is foglalkozni, de azért lássuk be, hogy az az alkalmazott kutató, aki úgy egyébként órát tart, meg órára készül, meg hallgatók diplomáznak nála, meg PhD hallgatók járkálnak hozzá, stb. Az nem ugyanaz az alkalmazott kutató, mint aki napi 8 órában alkalmazott kutató, és ez a feladata. És a Bai Zoltán tulajdonképpen hidat képez az ipar és az alapkutatások között, ami főleg az egyetemeken és az akadémiákon folyik. Azzal együtt persze, hogy nyilván az akadémián és az egyetemeken is van alkalmazott kutatás is.
így a pályája során, akár már fiatalként, vagy ugye itt szakmailag is minden szempontból az idővonalán előre haladva, magánszemélyként is, és szervezeti egység részeként is, ha szabad így fogalmaznom, kapott több elismerést. Általánosságban mit mondhatni, hogy ezek az elismerések, ezek mennyire motiválók?
Hát ezek nagyon jól esnek. Most éppen, hogy itt elkezdtek rám hullani a díjak, éppen most, és beírtam ezeket persze az önéletrajzomba, hogy én most kaptam egy Herman Otto díjat a várostól, meg egyébként tavaly kaptam egy Bánki Donát díjat a Budapesti Műszaki Egyetem gépészművei karától, amit szintén köszönök. Ekkor néztem meg, hogy tulajdonképpen ezt megelőzően az utolsó díjat 2006-ban kaptam, ami ugye 16 évvel ezelőtt volt, ez pont az időszak, amikor befejeztem a dékáni tevékenységemet, és akkor kaptam egy lovagrendet, aminek szintén biztos van valami hivatalos elnevezése, de mi csak lovagrendnek hívjuk, ami szintén nagyon megtisztelő volt, az főleg ugye a kar átalakítással kapcsolatos, az inkább egy ilyen oktatásszervezési, tudományszervezési munkáért szólt. Na most az, hogy én Bánki Donát díjat kaptam, Herman Otto díjat kaptam, és levelező, majd rendes tagja lettem az akadémiának, ez már az egyéni tudományos teljesítmény díjazza, én azt gondolom. És persze jó kezek, az ember mosolyog, örül, és aztán megy tovább, mert ettől még feladata nem lett kevesebb, és ugyanúgy határidőre mindent teljesítenie kell, rolnia kell ülés, vizsgáztatni, bírálatokat készít, ugye a mai nap lesz itt a bólyai díjasoknak egy konferencia, hiszen 25 éves az úgynevezett bólyai pályázat sorozat, ami valójában a fiatal, tehát a fiatalat és a 45 év alatti, de már PhD címmel, doktori címmel rendelkező fiataloknak már a saját kutatási projektjét segítő pályázat. Hát ebben is évek óta bírálok, most éppen a hét elején 10 bírálatot kellett megcsinálnom, ami hát nem egyszerű, mert 10 kiváló pályázat van, ezek egyike jobb, mint a másik. Ráadásul a bioanyagoktól egészen a fogaskerék hajtásig, meg a napelemekig, meg a implantátumokig felülelnek olyan széles témakört, amelyikről én már hallottam mindegyikről természetesen, de hogy ezeknek szakembere lennék, hát erről természetesen szó sincs, és meg kell ítélnem, hogy melyik a jobb. Na most ez megítélhetetlen, hogy őszinte legyek, mert a maga nemében mindegyik jó, ezért tulajdonképpen mit csinál az ember? Hát megnézi, hogy mi az illető előélete, és hát akinek jobb, erősebb az előélete, publikációiban, hivatkozásaiban, attól várható, hogy majd a jövőben is, ami őt támogatjuk tovább, akkor szintén nagyobb valószínűséggel fog nagyobbat alkotni, mintha az előélete gyengébb lenne, de persze itt nagyon óvatosan kell járni az előélet ügyében, hiszen nem mindegy, hogy valaki 30 éves vagy 44 éves, nem mindegy, hogy férfi vagy nő, nem mindegy, hogy 3 gyereke van, vagy nincs gyereke, bár a kutyákat, macskákat nem számoljuk, és különösen nem mindegy, hogy mindezt az eredményt hány társszerzővel éri el. Ugyanis van egy hipotézisem, amit én egy ilyen alapelvnek tekintek, ami úgy szól, hogy a tudományos kiválóság a véleményem szerint független a művel tudományterülettől. Nem attól lesz valaki tudományosan kiváló, hogy mondjuk kvantumfizikus, hanem attól lesz tudományosan kiváló, hogy bármit is műveljen, abban ő tudományosan kiváló, bármit is jelentsen ez, és ez egyébként úgy találtam, hogy akkor becsülhető meg a legjobban, hogyha az eredményeket elosztjuk a szerzők számával. És akkor kiegyenlítődnek azok a nagy különbségek, amik egyébként például egy bölcsész vagy egy atomfizikus munkája között van, mert kiderül, hogy az a nagy különbség például a hivatkozási számokban, amelyek például az MTMT-ben látszanak, amit az előbb beszéltem, azok a különbségek eltűnnek, hogyha elosztjuk azzal az egy fővel, aki a bölcsészeti munkákat írja, az egyik oldalon, meg ha elosztjuk a fizikus hivatkozásokat, az a 5, 10, 100, 5000 uram, bocsánat, fővel, akik meg azt írják, és akkor csodája, megszűnik a látszólagos különbség, ami eddig a bölcsészek eredményei, a kohómérnökök eredményei, magamról is beszéljek, meg mondjuk egy atomfizikus eredményei között vannak. És hogyha így bíráljuk el a dolgozatokat, a pályázatokat, akkor kapunk egy olyan segítséget a döntéshozatalhoz, ami egyébként szinte lehetetlen lenne. Hiszen nem lehet sajnos minden nagyon jó pályázatot finanszírozni, mert hogy nincs rá elég pénz.
És még egy záró kérdést, hogyha megengedít visszakanyarodva ugye a Herman Otto tudományos díjhoz, amit a kutatási tevékenységek, amiről az előbbi percekben igyekeztünk ugye szót ejteni mindenről, de természetesen nem lehetett az életpályát most annyira részletesen megbeszélni ennyi idő alatt. Ki lehet emelni olyat, ami a szívéhez a legközelebb áll, a kutatási területek közül?
Sok minden állt a szívemhez közel, ez nyilván időben változik. Hát most például az áll a legközelebb, amit most hétfőn vagy kedden adtam le egy cikket, most azt gondolom, hogy az a csúcsa mindennek, de hát természetesen ez átmeneti. Ha nagyon erősen visszagondolok, akkor voltak olyan felismeréseim, amelyek kvázi világra szólóak, és most mindenkitől bocsánat kérek, aki most beájult a konyhába, miközben engem hallgat. Hát ezek például a termelőnek a negyedik főtétele, amiről csak annyit szeretnék mondani, hogy a harmadikat, ami tehát a negyediket megelőzte, azt NERST írta le 1906-ban, én meg a negyediket 2012-ben, illetve hát mindenki a hallgatók közül tanulta így vagy úgy az SI, nemzetközi mértékegységrendszert, aminek az a fő állítása, hogy a természetben 7 alapmértékegység van, én meg azt állítom, hogy nem 7 van, hanem csak 5. Miért fontos az, hogy nem 7 van, hanem csak 5? Hát azért, mert a gyerekeket nem kell 7 valamivel meghűjteni, elég megtanítani nekik az 5-öt, és sokkal tisztábban fogják látni a világot, hogyha nem teszünk bele felesleges, oda nem illő dolgokat, hanem tényleg csak arra tanítjuk meg őket, ami a valóságot leírja. Ez a másik. Hát a harmadik, ha már a nanotechnológiáról szó volt. A nanotechnológiának a kémiában, biológiában, anyagtudományban van egy alap egyenlete, amit még Kelvin, ugye ő a William Thomson 1871-ben alkotott, és arról szólt, hogy hogyan változik meg a nanoanyagoknak az összes tulajdonsága azok méretével. De Kelvin ezt nem a mérettel hozta összefüggésben, hanem a görbülettel. Tehát mondjuk egy gömb az görbült, akkor annak más lesz a tulajdonsága. Kocka az nem görbült, hát akkor ezek szerint annak nem lesz más a tulajdonsága. Ha veszünk egy vékony filmet, nanométeres filmeket, ami mondjuk az összes elektronikai eszközt alkotja, például a mobiltelefonunkat, akkor Kelvin szerint, hát lévén, hogy az egy vékony film, ami egy nagy felületet fed, az nyilván nem görbült, ezért annak nem más a tulajdonsága, de hát tudjuk, hogy más a tulajdonsága, tehát ez a görbülettel kapcsolatos úgynevezett paradigma nyilvánvalóan hibás, na ezt én bebizonyítottam, és persze nem csak azt, hogy ez hibás, hanem hoztam helyett egy másikat, nevezetesen azt, hogy valójában a nanojelenségek a fajlagos felülete arányosak. Na most mi ebben a komikus? Az a komikus ebben, hogyha egy kémikus, átlagos kémikus cikket ír, akkor a bevezetőben leírja azt, hogy milyen fontos a fajlagos felület. Majd ha veszi a bátorságot arra, hogy fölírjon egy képletet, nem mindenki veszi a bátorságot, de mondjuk van, aki igen, akkor a képletében meg a görbület szerepel, és akkor elfelejtődik a fajlagos felület, és ráadásul az illető, aki ezt csinálja, ezt még észre se veszi. Itt pedig hát komoly ellentmondás van, minőségi ellentmondás, tulajdonképpen egy paradigmaváltás, amit én elkövettem az elmúlt 10 évben. Aztán persze, hogy most hányak agyában sikerült ezt a paradigmaváltást valóban keresztül vinni, az egy jó kérdés, de azt gondolom, hogy az idő nekem dolgozik, és lehet, hogy a nálam idősebb összes professzort már nem sikerül meggyőznöm, de a nálam sokkal fiatalabbakra még van esélyem. Ilyenek a fiatalok.
Én köszönöm szépen a beszélgetést. Még egyszer szeretettel gratulálok a díjhoz, díjakhoz, a MTA rendes tagságához, és további sok sikert, jó munkát kívánok a következőekre vonatkozóan.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, idén a Herman Ottó Tudományos Díjat dr. Kaptai György kohómérnök, a Miskolci Egyetem tanszékvezető tanára vehette át a műszaki tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenységéért. Minden évben, május 11-én, Miskolcváros napján adják át a városi kitüntetéseket és díjakat azoknak a magánszemélyeknek vagy szervezeteknek, akik kimagasló munkát végeznek és ezzel öregbítik a város hírnevét. Kaptai György professzorral Kisné Veres Viktória beszélgetett.